Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Istenünk e vasárnap délelőtti órán ezen a helyen, azzal az igével, amivel üzenni szeretne, ezt az igét pedig írva találjuk a Máté írása szerinti Szent Evangélium 15. részében, annak első 3, valamint 10-től 20-ig terjedő verseiben. Istennek szent ígéjét a Máté írása szerinti Szent Evangéliumból a 15. rész első 3, valamint 10-től a 20-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Akkor a farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták: miért szegik meg tanítványaid a vének hagyományát, amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket? Ő így válaszolt nekik: és ti miért szegitek meg az Isten parancsolatát a ti hagyományotokért? Ekkor odahívta a sokasságot, és így szólt hozzájuk: halljátok és értsétek meg! Nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, azt teszi tisztátalanná az embert. Tanítványai ekkor hozzá lépve megkérdezték tőle: tudod-e, hogy a farizeusok megbotránkoznak, amikor meghallották ezt a beszédet? Ő pedig így válaszolt: minden növényt, amelyet nem az én mennyei atyám ültetett, ki fognak gyomlálni. Hagyjátok őket, világtalanok vakvezetői ők. Ha pedig vak vezet világtalant, mind a ketten a gödörbe esnek. Péter ekkor azt kérte: magyarázd meg nekünk az előbbi példázatot. Ő pedig így szólt: még mindig értetlenek vagytok? Nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, a gyomorba jut és az árnyék székbe kerül? Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert, de az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, amikor még diákként az úgynevezett rendszerváltást után kijutottam az Amerikai Egyesült Államokba, ott találkoztam először azzal, hogy mondták, hogy Amerika a pszichológusoknak és a jogászoknak az országa. Kicsit csóváltuk akkor a fejünket innen az úgynevezett Európa keleti feléből érkezők. Aztán annak vagyunk tanúi így 3 évtizeddel később, hogy megérkezett ide hozzánk is ugyanez a létszemlélete, kicsit talán fordítva, itt Európában mi a jogászok meg a pszichológusok közössége lettünk. A pszichológizálás kortünet lett, testvéreim. Ilyeneket hallunk, hogy pszichodráma, pszichológiai hadviselés, dolgoknak és történéseknek a pszichológiai magyarázata. És divatos a Bibliára is úgy tekinteni, mint amely szöveget ilyen pszichológiai kontextusban lehet és érdemes értelmezni, és vele vinni mindazt az életérzést, amit az ember ma gondol. Tehát megfordult valami, nem a Bibliát engedjük beszélni a mi irányunkba, hanem mi a magunk létállapotát és léthelyzetét, vagy legalábbis a mai ember próbálja valamiképpen belevinni a bibliai történetekbe és igazságokba, és ebből fakad az, hogy nagyon sokan zsigerből utasítják el, mondván azt, hogy ez nem fér bele a mai gondolkodásunkba, amit olvasunk a Szentírásban. A Biblia különbséget tesz, testvéreim, a lélek és a lélek között. Ahogy ezt a római levélből hallhattátok, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, különbséget tesz az emberi lélek és az isteni lélek, és annak jelenléte között, az emberi benső és az isteni erő és jelenlét között úgy, ahogy megfogalmazza Pál apostol, ő az érthetőség kedvéért egy picit természetesen más hangsúllyal a testről beszél, ami az emberben van, és ami emberi, és a lélekről, ami az isteni és az isteni lényeg, ami aztán érintkezhet az emberrel. Ugyanis az Istenhez való viszony, testvéreim, nem lelki állapot csupán, hanem odaadás és döntés az ember életébe. De nem úgy van, hogy amikor lelkileg, én tudom, hogy nagyon sokan így élik meg, hogy amikor lelkileg rá tudok hangolódni az Istenre, akkor vele vagyok, de amikor lelkileg olyan állapotban vagyok, akkor nem vagyok, nem tudok az Istennel lenni. A Szentírás pedig arról beszél és arról tanít, hogy teljes átadást kell az embernek, úgymond most idézőjelbe teszem, megvalósítani az ő életében, hogy az Istennel legyen, és nem csak az általunk válogatott élethelyzeteket és lelkiállapotokat adjuk oda az Istennek, és nem csak a lelket adjuk oda, vagy a lelki dolgainkat, hanem mindent az Isten előtt élünk és hordozunk. Jézus erről beszél. Ez a döntés aztán viszonyrendszereket alakít ki a szokásokkal és a társadalmi elvárásokkal szemben. És én erről szeretnék, testvéreim, ma beszélni itt közöttetek, erről a két üzenetről nagyon röviden. Hiszen ez a két igazán izgalmas kérdés, ami jön velünk szembe az igében. Elsődleges értelmét mindenki érti, nem az a bűn, ami bemegy a szájon, hanem ami kiszokott onnan jönni, hiszen az a szívnek a lényegét hordozza, mondja Jézus. Ezt nem kell nagyon magyarázni. Izgalmas viszont a szokás, ami meghatározza az Istenhez való viszonyt is. Az a hagyomány, így is mondhatnám, hogy az a régi beidegződés, akár generációkon keresztül hordozott viszonyrendszer, amivel az Istenhez viszonyul az ember. Vagy amit az emberek jó viszonyulásnak tartanak. És ilyen volt Jézus korában a történetből hallott kézmosás. Ugye étkezés előtt kezet kellett mosni, és testvéreim, ez nem higiéniai történet volt, ahogy nálunk ma természetes, különösen a mögöttünk hagyott időben. Gondolom mindenkinél felértékelődött, hogy amikor hazament bárhonnan, vagy hazamegy most is, az első az, hogy bemegy a fürdőszobába, és alaposan kezet mos. Hiszen ebben a vírusos világban sosem tudjuk, hogy mit viszünk haza, illetve hát amennyire rajtunk áll, próbáljuk magunkat és a mieinket is védeni. Ez már nekünk természetes, viszont amiről Jézus beszél, az egy rituálé, egész pontosabban egy vallási szertartás, kötelező volt, a törvény így írta elő, hogy étkezés előtt kezet kell mosni. Tehát nem higiéniai kívánalomról van szó itten elsőrenden, hanem a törvénynek, a hagyományban gyökerező vallási törvényeknek a megtartásáról. És ezt mindenki tudta, különösen a farizeusok tudták, akik a törvényt egész aprólékosan, ahogy már néhányszor mondtam erről a szószékről, kazuisztikusan betartották. Azért kellett kezet mosni, mert így írta elő a törvény. És mikor Jézushoz mennek a farizeusok, és felteszik ezt a kérdést, ugye elmennek Jeruzsálemből, így hallottuk az igének az elején, és azt mondják, hogy te tanítványaid nem mosnak kezet étkezés előtt. Hogy is van ez? Testvéreim, hogy a történetet értsük, megpróbálom egy kicsit a mai világhoz közelebb hozni. Megszoktuk, és ez ezredek óta így van, hogy bizonyos vallási cselekményekhez külsőségek is tartoznak. Hát mi is megszoktuk, hogy az imádsághoz hozzátartozik az összetett kéz. A lehajtott fej, a csend. Az imádsághoz hozzátartozik az alázat. Az imádsághoz hozzátartozik, néha látom még idős generáción, amikor egy temetésen vagyunk, hogy mikor a hiszek egyet mondják, leveszik a fejfedőt. Szinte generációs választóvonal. Régiek még tudják, hogy mi tartozik külsőleg hozzá. Fiatalabbak már nem, hiszen a hagyomány kopik ilyen értelemben. Vagy hozzá tartozik a térdeplés. És sok minden van, ami hozzá tartozik a Isten előtt való állásunkhoz ma is. És a nagy kérdés az, hogy rendjén való-e ez az elkülönülő testi kifejezés. Illetve ez az elkülönülés önmagában hordozza-e azt, ami mögötte van. És hogy rendjén van-e, testvéreim, igen. Hiszen amikor a farizeusok Jézusnak szegezik ezt a kérdést, Jézus egy pillanatra sem védi az ő tanítványait. Jézus is tudja, hogy valóban a tanítványok törvényt mulasztottak. Nem mosták meg a kezüket. De Jézus megbillenti ezt az igazságot egyel tovább, és azt mondja, hogy ha ezek rendben vannak, akkor rendben van minden az életben? Hogyha a külsőségek, amit a hagyomány őriz, rendben van, akkor ettől kezdve minden rendben van az Istennel való kapcsolatban? Nincsen még más valami? Ami nem látszik. Az, hogy a tanítványok tévednek, elmulasztanak valamit, még egyszer ismétlem, Jézus nem védi. Csak azt a kérdést, vagy azt a gondolatot viszi tovább, hogyha a kézmosás rendben van, akkor rendben van minden az Isten előtt. Mert amit ettek, az valószínűleg rendben volt, nem volt tisztátalan. Ahogyan ettek, az nem volt rendben. Nos, hogyha az ember hozzáigazítja az életét a külső elvárásokhoz, a hagyományokhoz, az Istennel való kapcsolatban, ezzel minden rendben van. Egy olyan igazsághoz, amiről azt gondoljuk, pontosan a hagyományból eredeztethetően, és én nem olvastam fel, mert itt a 15. fejezetben még ott van, amikor ugye a szülőkkel való szülőkkel szembeni szeretetet mulasztják el, épp az Istenre hivatkozva, amikor azt mondják, hogy hát, amit a szülőknek kellene segítségül adni, az korbán, vagyis Istennek szánt ajándék. Olvassátok el itt a 15. fejezetének a fejezetből a további verseket is odahaza a Szentírásból. Szóval, hogy van olyan szeretet, vagy valami olyan, amit meg kellene tenni, és nem lehet a hagyományra rákenni. És azt mondja Jézus, hogy amit Isten ad az embernek, az jó. Amit a testnek ad, az is jó. Ami bemegy a szájon, az mind jó. De amit az ember ad az Istennek, ami kijön a szájam, no az milyen? Ez az igazi nagy kérdés. Mert onnan belülről jönnek az igazságok. És az ember, mint egész, nem a külső által lesz csupán Isten szerinti, hanem akkor, amikor a lélek ajándékai érni kezdenek benne. És megint utalok a római levélre. A lélek tudja, hogy mire van szüksége az életnek, az embernek. Lélek szerintire. És meg is adja. És hadd mondjam, testvéreim, amikor a lélek és a lélek igénye, és most a szent lélek igényét mondom, nem az emberi léleknek az igényét csupán, természetesen ezt is beleértve, amikor ez a lélek igénye felülírja az emberben a hagyományt, vágyra, hogy az Isten irányába szükséges szentség valamiképpen jelen legyen az életben, na akkor, akkor tud az ember jó ajándékot adni belülről. Ahogy Pál apostol fogalmaz, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Nem magamat élem, hanem Krisztust, aki lélek által beköltözik a belső emberbe. És a hagyomány mindig, hogy mondjam, itt állítódik pengeérre, sajnos, hogy mi a hagyományainkat is veszítjük el. Kulturális hagyományainkat, a vallási hagyományainkat is. Mi magyarok különösen. De önmagában a hagyomány nem tartana meg, hanem a lélek jelenlétében. A hagyomány nagyon sok értéket tud áthozni, és Jézus nem egy az egyben dobja el a régiek hagyományát, hanem azt mondja, hogy ami a Szentlélek jelenlétében élet és maradandó, az igenis fontos. De az a hagyomány, amit az ember magának felépít, például az, hogy ahogy kicsit humorosan szokták mondani, hogy minden második nap elmegy templomba, húsvét másodnapján, meg karácsony másodnapján. Szóval ez egy szép hagyomány, csak kevés. Az, hogy panaszkodunk, hogy lelkileg milyen a társadalmunk állapota, lehet panaszkodni, a régi kínai bölcset idézem, könnyebb a sötétségre panaszkodni, mint egy gyertyát gyújtani. Ha nem akarod a sötétség legyen, gyújts egy gyertyát. A lélekben. Isten előtt. Ugyanakkor Jézusnak a válasza megbotránkoztató, mert a társadalmi elvárásokba belesimulni akaró életet is szembesíti, és ez a második, ami itt van. Mivel? Azzal, hogy odaáll a mulasztó, a nem tökéletes, az életükön nagyon sok kifogásolni valót talált tanítványok mellé. És ez az egyik legszebb mozzanata ennek a történetnek, nem olvastam egyetlen biblia magyarázatban sem. Értitek? Jézus nem mentegeti a tanítványait, hanem odaáll mellé. És azt mondja, igen, ilyen tanítványai vannak, amilyenek. Még nem is csinálják meg tökéletesen. Még a törvényt se tartják meg. De Jézus akkor is ott áll mellettük. És szembesíti azokat, akik kritizálják a tanítványoknak az életét, a cselekvéseit. És azt mondja nekik, hogy tudjátok, ez így mind rendben van, csak nézzük egy kicsit tovább a dolgokat. Hogyan is van ez azoknak az életében, akik a külsőt megkritizálják az én tanítványaim életében? Jön-e jobb ki? Látunk-e valami mást? Még egyszer mondom, Jézus nem mentegeti a tanítványait. Igaz, hogy úgy ettek és úgy tettek, ahogy az a konvencióknak és a társadalmi elvárásoknak nem felelt meg, ami nem volt jó. De vajon ez nagyobb bűne, mint az a képmutatás, ami a külsővel letudja az emberekben az Isten iránti igényt? Amikor a külső megfelelések meg tudják nyugtatni a lelki ismeretet, holott testvéreim, mindez a békétlenség, romlottság, szeretetlenség, az a bensőből fakad. És ez jön ki. Ezt éljük meg társadalmi szinten is. 1992-ben jelent meg egy amerikai gondolkodó Francis Fukuyamának egy tanulmánya, néhány tíz oldalas tanulmány volt, a történelem vége és az utolsó ember. És ezáltal lett ő világhírű, elkezdte polemizálni. Hiszen ez a Fukuyama nevű gondolkodó Azt mondta, hogy mivel egypólusú lett a világrend, lebomlott ugye a kétpólusú világrend, és ettől kezdve én már a kapitalizmus gyönyörűségében az embereknek olyan jól megy anyagilag, már nem fognak többé háborúzni. Eljött az utolsó ember, mert eltűnik minden. Hiszen az ember a jólétéért hajlandó lesz bármifajta lelki igényt feladni. És itt vagyunk testvéreim, most nem mondom, ti is hallgatjátok és nézitek. Szomszédunkban valamiért háborúznak. És Fukuyama után délre a mi szomszédságunkban ugyancsak megéltünk egy több évig tartó háborús sorozatot. A jólét mégsem akkora úr. És az anyagi biztonság mégsem akkora úr, hogy az ember bármit feladjon érte. És ezt nem fogja megérteni az, aki mindig csak a külső, az anyagi felől, hogy így mondjam, a konvenció belesimulásának kényszerében, mert ezt várja el tőlünk a világ. Hogy amit hoznak elénk, arra mi bólincsunk, hogy igen. Akár a fogyasztói társadalomnak a kultúrája, akár azok a szellemi termékek, amiket csurgatnak ránk. Hogy ne merjen ennek az ember, és ne akarjon ellent mondani a lélek igazságában. Szokás és divatos bizonyos körökben a kereszténységet szidni, hogy mi mindent tett rosszul itt az európai történelemben vissza néhány száz vagy akár ezer évre, nem egyszer hallom én is ezt az argumentációt, a keresztes háborúkkal bezáróan. És tudjátok, Jézus mégis odaáll a tanítványai mellé, az övéi mellé. És ez ma is igaz. Nem mentegeti őket, Jézus nem mentegeti a mai kereszténységet sem. És a tévedéseket sem. Hanem egy radikális, belső változásra hívja. És irányítja azt a látásmezőt, hogy ne a külsőre néz, hanem a belsőre. Mert nem az a bűn, ami kívülről eléri az életet, hanem az, ami belülről jön kifele. Istennel szembeni szeretetlenségként. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, 19. vers, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások, Isten káromlások. A szívből. Az ókori gondolkodás számára a szív az életnek volt a központja. A mindent eldöntő. A forrás. Ezt kell odaadnia az embernek. Az Isten számára. Hogy Isten maga formálja az ő lelke által. És hogy megújuljon, ahogy Pál apostol mondja, a belső ember Jézus Krisztusnak a szeretetében. Hagyomány és társadalmi elvárás közepette, testvéreim, vagy a kettő között keressétek a legfontosabbat, az élet bensejét formáló Jézus Krisztusnak a szeretetét. És akkor talán valami változni fog az életünkben is. Kívánom, hogy sokak életében így legyen ez. Amen. Köszönjük neked, Krisztusunk, hogy kételkedő és nagyon sokszor kritikus gondolatainkat és szíveinket szembesítetted az evangéliumi igazsággal, hogy olyan könnyű másban meglátni, hogy miben tévedett, és olyan nehéz felismerni önmagunkban, hogy bizony belülről néha jönnek olyan dolgok, amelyek nem a te akaratod szerint valók. Köszönjük, hogy szembesítettél azzal is, hogy te a te lelked ereje által formálni tudod a mi lelkeinket. A belső embert. A megváltó Jézus Krisztus szeretete által. És lehet, hogy ez éveknek, évtizedeknek a munkája, de te nem vagy olyan türelmetlen, mint mi vagyunk. Vannak hirtelen megtérések, Saulból Pállá lételek. És vannak éveken, évtizedeken keresztül csiszolódó, sodródó életek, míg egyszer valahol parton állva visszanéz az ember, és azt mondja, ez az élet, amit most élek, már nem olyan, mint ezelőtt 10, 20 vagy 30 évben. Még nem olyan tökéletes, mint szeretném Isten előtt, de már sokkal közelebb van, mint 20 vagy 30 évvel előtt. Sokféle lehetőség, csoda adatik az ember számára. Ezt kérjük tőled, hogy fontossá váljon ennek a nemzedéknek, a mi nemzetünknek, Európának a belső, a lelki érték. Mert kicsit megbillent a gondolkodás. És sokan elhitték, hogyha majd anyagilag minden tökéletessé válik az ember életében, és olyan jól élünk, hogy bármit megengedhetünk már magunknak, attól kezdve eljön ide a földre a Kánaán. Elérkezik a paradicsom. És boldog lesz az ember. És azt látjuk, hogy nem. Épp akkor, amikor emberek életében elérkezik nagyon sokszor az anyagi jólét és a biztonság, akkor omlik össze a lelki. Akkor omolnak össze olyan közösségek, amire építeni akart, tudott, szeretett volna az ember. Ezért is imádkozunk a te lelkedért, annak jelen valóságáért, újraépítő hatalmáért. Imádkozunk azoknak az életében vigasztalás erejéért, akik feljöttek ide emlékezni és hálát adni több mint 9 évtized szeretetéért, jelen valóságáért, helytállásáért, példájáért. Köszönjük, hogy szólottál ott, az élet végén, az élet és a halál mesdíjén, a te örökkévaló igéddel, és köszönjük, hogy hívtad, és megerősíted most is őket, akik itt vannak. Hogy felvegyék drága örökségüket, és átformálják azt életed adó lelked jelenlétében, és továbbadják ők is, nagyszülőként, szülőként, az utánuk jövő nemzedéknek. Adj vigasztalást a családnak, a nagy családnak. Fiadért, a Krisztusért, mennyei jó atyánk. Imádkozunk azokért, akik még mindig sírnak a veszteségük miatt, még ha nincsenek is velünk. Imádkozunk azokért, akik betegágyban vannak, kiszolgáltatott idős testvéreinkért, egyedül lévőkért, magányos emberekért, lelkileg meggyötörtekért. Imádkozunk hazánkért, nemzetünkért, a világba szétszóratott népünkért, azokért a helyekért, ahol összejönnek imádkozni ezen a nyelven, amelyen mi is fölemeljük a szívünket te hozzád, de a világ minden népéért imádkozunk, azért a békességért, amelyet tőled kérünk. Add meg nekünk, Isten! Nem értünk, mert mi méltatlanok vagyunk rá, hanem fiadért, a Krisztusért. Fogadd el azt is, amit csöndben elé teszünk. Amen.